szívesen.
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az erdélyi református egyházkerület megfontolja, vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a református egyházak világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát, mondta a Kolumbán Vilmos az egyházkerület püspöke szombaton a Köztelevízióban. Az egyházi vezető Pécsen a hercegszülősi zsinat 450. évfordulóján hirdetett emlékév alkalmából arról beszélt, a református egyházak világközösségének nagygyűlési anyaga olyan teológiai álláspontokat képvisel, melyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik. Azt mondta, egy olyan álláspontot kell képviselniük, mely az elmúlt 450 esztendőben megtartotta a reformátusságot, megtartotta azt a kultúrát, amit a magyar reformátusság jelentett a Kárpát-medencében. A püspök szerint éppen ezért identitás erősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselnek, mely a hagyományos biblikus értelemben és hitvallásos értelemben vett családmodellt, életszemléletet és a hétköznapi valósághoz való odafordulást, odafigyelést eredményezi, és ezt követi, tette hozzá Kolumbán Vilmos. Ezzel egy időben a felvidéki reformátusok a Benes dekrétumok ügyében kialakult vita miatt az igazság feltárását és kölcsönös megbocsátást kérnek mindenkitől. Géresi Róbert, a szlovákiai református keresztjén egyház püspöke azt mondta, hogy a közöttünk lévő jogtalanságot nem lehet megkerülni, és annak az irányába imádkozunk és szolgálunk, hogy ezek a folyamatok, ha már elindultak, akkor helyes irányba tartsanak, fogalmazott a püspök, aki szerint a közép-európai népeknek az az eleméért érdeke, hogy összetartsanak és megkeressék a közös utat. Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt majdnem 100-zal több, 267 bejegyzett párt indulhatott. A bírósági hivatal közölte tavaly 15 pártot, míg idén egyet sem jegyeztek be jogerősen, 2022 óta pedig több mint 40 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A bírósági hivatal közölte, a törvény ugyanis kimondja, a bíróság az ügyészség indítványára megállapíthatja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymás követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György a köztévében elmondta, a tervek szerint idén júniusban hatályba lépő migrációs paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Hozzátette, 2015-ben megtapasztalhattuk Bicskén és Debrecenben is, hogy ez mit jelent. A migránsok kijárnak a táborból, elszöknek, a közbiztonság rossz állapotba kerül. Az uniós migrációs paktum a szuverenitás jelentős sérelme, mondta Bakondi György. Az országgyűlési képviselők benyújtották vagyonnyilatkozataikat a január végi határidőig az országgyűlési, a nemzetiségi képviselők és a nemzetiségi szószólók eleget tettek kötelezettségüknek, közölte Hargitay János, az országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. A közlemény szerint a vagyonnyilatkozatok február 1-től megtekinthetők az országgyűlés honlapján a képviselő, illetve a szószóló neve alatt. A bizottsági elnök közölte azt is, eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségek, képviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak, így többek mellett az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a legfőbb ügyész, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, párás ködös tájakkal is találkozhatunk, és többfelé számíthatunk havazásra, havas esőre, helyenként esőre is. Élénk lesz az északi északkeleti szél, délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn hószállingózás, kisebb havazás még többfelé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben -1 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own, brought to life this heart of stone, made up my own mind to change my own life, working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. Under all my shame, I heard him call me out by name. Hallelujah, the cross is broken. Jesus, my Savior, bled and died to bring this dead man back to life. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy. I'm just as desperate for you now as I was. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy.
Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Vizes fával tüzelünk, akkor ugye a párával együtt a korom szép kátrányos rétegbe kezd el lerakódni. Nem biztos, hogy a kályhán kandallónk felületén belül, hanem egy kicsit följebb, ahol jobban lehűl, és ott magyarul föntről a kémény tetejétől kezdődik ez a lerakódás, és lefele egyre kisebb általában.
Például a Verekszaszi Járási Vadásztársaság az idei vadász idényben 124 rókát lőtt ki, ami még most folytatódik, ami meg február 23-ig tart a rókavadászatunk, de amúgy december 31-től az apró vadvadászat, meg az őz, meg vaddisznó vadászatot már véget értek, de a rókavadászat az február 23-ig megtart.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Hétről hétre jelennek meg a hírek a kéménytüzek eseteiről, amely sokszor akár az egész ingatlant veszélyezteti. De mit is kell tudnunk a kéménytüzekről, és miért is alakul ki e kapcsán szakértőnk Heiselmann Imre, a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestületének elnöke volt műsorunkban.
Nagyon nem kellemes látvány, pár belegondolni abba, hogy odabent mi történik a lakásban. A kéménytűz az azt jelenti, hogy a kéményben lerakódott korom és vagy kátrány begyullad valamitől, és ez bizony, ha begyulladt, akkor utána tulajdonképpen megállíthatatlan, fékezni lehet. Ez a tűz, ez magasabb, mint 1000 Celsius fokos tüzet produkál a kéményünkben, amit biztosan nem szabad, hogy vízzel megpróbáljuk eloltani, mert ha mi ebbe a forró csőbe vizet öntünk, az a víz azonnal elpárolog, gőz lesz belőle, és szétrobbantja a kéményt, esetleg a kályhát, kandallót is odalent, még nagyobb bajt csinálunk. Ezt, ha szakembert, tehát azonnal szakembert kell hívni, ha szakembert hívunk, akkor ők tudják, hogy porral oltó tüzelőberendezéssel azzal tudják fékezni. Amit mi tehetünk a fékezés érdekében az, hogy a tüzelőberendezésünk, mindegy, hogy ez kályha, kandalló, kazán, annak az ajtaját nagyon-nagyon minimálisra hagyjuk csak nyitva, tehát azt nem mondom, hogy teljesen lezárni, de egy nagyon-nagyon minimális, mert ekkor azt tudjuk elérni, hogy levegő nem jut be. Éghető anyag van bent sajnos, mert ha lerakódott a kéményünk falára, az az éghető anyag azonnal nem fog pillanatok alatt eltávozni, és ezzel tudjuk fékezni. Amit még mindenképpen javasolt megtenni, az, hogy a kémény nyomvonalába, a tetőtéren, a padláson, ha megközelíthető, mert nem terjedt annyira a tűz, hogy későn vettük észre, akkor hűteni vizes rongyal, rongyokkal, cserélt vizes rongyokkal, hogy a kémény külső fala, ami a, akár a tetőtér, akár a padlástér és a tető szerkezet felé van, az ne tudjon úgy átforrósodni, hogy begyullad. Mert a kéménytüzeknél a legnagyobb gond az, hogy aztán a tetőszerkezet is begyullad, leég a tető, és hogyha a tető ég, akkor onnan potyognak a üszkös gerendák, és akkor a lakás is le fog égni.
Milyen jelek vannak abban az esetben, hogyha ég a kéményünk, észlelhető időben a veszély, vagy gyakran már nagyon későn veszük észre?
Meg hogy meddig ég? Egy perc, két perc, tíz perc?
Nem, ez több mint fél óráig tud égni. Tehát azért mondjuk, hogy tűzoltókat kell hívni mindenképpen. Tehát ez nem tudjuk saját magunk. Mi csak addig, amíg kiérkeznek, addig tudunk vigyázni arra. Tulajdonképpen akkor, amikor ez a kémény begyullad, akkor jelentősen megnő a húzat, hiszen más a hőmérséklet. Ugye említettem, hogy 1000 fok fölötti hőmérséklet. Normál esetben egy kémény húzat, az ugye alul a szoba hőmérséklet mondjuk 20 fok, kint ugye a hideg, de akkor, amikor elindítjuk a tüzet, a kályha, kandalló, kazánban begyújtjuk a tüzet, akkor ez elkezd odafönt melegedni, és az a hőmérséklet különbség a kéményből kilépő minimális hőmérsékletnek 50 fok közelében kell lennie, ahhoz, hogy ne tudjon lefagyni a párás levegő a kémény kitorkollásnál. E helyett az 50-60-70 fok helyett, akkor, amikor ez begyullad, elkezd begyulladni, akkor először csak 500-600-700 fokos hőmérséklet megy, tehát jelentősen megnő a húzat, ezért egy kicsit dorombol, zúg az egész tüzelőberendezés, ezt tudjuk meghallani, és hogyha ezt meghallottuk, akkor gyereket kivinni a házból, akit esetleg, ha van idős ember, akkor őt is, és aki hadrafogható, akkor az, amit említettem, hogy ha tudunk hűteni, de azonnal csökkenteni a levegő mennyiségét, az a legelső. Nem teljes lezárás, csak nagyon leszűkíteni, hogy ne tudjon olyan gyorsan, olyan magas hőmérsékletre fölszaladnia.
Ennek a megelőzése sok esetben összefüggésekben alapul, illetve a következményeknek a része is az, hogy ha megelőzzük, igen, és mindent szakszerűen teszünk, akkor ez igazából nagyon alacsony rizikóval jelenhet meg. És akkor már sokkal több témát is érintünk, beszélünk egyszer a kémények tisztántartásáról, és akkor ebből kiindul, hogy mit is égethetünk benne.
Tehát a magyarországi szabályzás az az, hogy évente ki kellene hívni a kéményseprőt, hogy pucolja ki a kéményt. Ez sajnos nálunk sem történik meg. Ott pedig, ahol mondjuk a kéményseprő éppen nem kéményseprő szolgálatban van, hanem valami egyéb fegyveres testületnél, ott ugye még nehezebb visszahívni. A kéményseprő kiképzett ember arra, hogy mit kell csináljon. Tehát ezért említettem már azt, hogy nekünk csak az a feladatunk, hogy lassítsuk és húzzuk az időt addig, amíg ők ki tudnak érkezni. A kémény lerakódás az több okból lehetséges. Egyrészt, hogyha vizes fával tüzelünk, akkor ugye a párával együtt a korom szép kátrányos rétegbe kezd el lerakódni. Nem biztos, hogy a kályhán kandallónk felületén belül, hanem egy kicsit följebb, ahol jobban lehűl, és ott magyarul föntről a kémény tetejétől kezdődik ez a lerakódás, és lefele egyre kisebb általában. Ha már lent is nagyon szutykos a dolog, akkor az egy kicsit tisztítás szempontjából is nehezebb. Eljuthat addig is a dolog, hogy a kályhát, ha ez cserépkályha, akkor vissza kell bontani, és úgy kipucolni, ha ez egy vaskályha, akkor pedig ugye azt kivinni az udvarra, és ott kint kipucolgatni. Tehát a lerakódást okozhatja a vizes fa. A szén sem tesz jót, tehát a szén tüzelés az mindig ilyen szempontból is veszélyesebb egy picit, mint a fatüzelés. Ugyanúgy számít, hogy ez szárazabb, és hogy mennyire poros ez a szén, hiszen ha nagyon poros a szén, akkor ugye könnyebben elindul fölfele, könnyebben le tud hűlni odafönt, és ott fönt fog elkezdeni egy szikrától. Tehát akkor, amikor hirtelen valamiért van egy kis tűz megindulás a tűztérbe, akkor onnan egy-két szikra elindul, és az a szikra már be tudja fönt gyújtani. Se műanyagot, se gumit, se rongyot, ugye a ruharonynak is egy része műanyag. Ezek olyan összetevőkkel rendelkeznek, ami nagyon illékony, elindul fölfele, és ha lent nem kap elég levegőt, akkor följebb fog begyulladni, és hogyha ezt a kátrányos kormos réteget elérte, és ott gyullad be, akkor pedig azt is be fogja gyújtani. Ezeket a műanyagokat, rongyot, gumit a saját egészségünk érdekében sem javasolt elégetni, mert az a szennyezés, amit ez okoz, mert ez nem tud tisztán elégni, ez egyrészt a tüzelőberendezés ajtaján keresztül visszajöhet a lakásba, másrészt, ha ki is megy a kéményen, mi vagyunk a legközelebb, és a kéményből kijöve, lehűlve az ablakokon, a szellőztető nyílásokon ugyanúgy visszatér a levegőbe. Ezek különböző rákkeltő anyagok lehetnek, ezért ezeknek tilos az égetése.
Említettük ugye a vizes fát, a szént és ezeket az anyagokat, amikkel nem jó tüzelni. Milyen az az anyag, amivel a leginkább optimális tüzelni? Milyen faanyag például?
Az optimális az az, hogy két nyáron át szárított, fölhasogatva szárított tűzifát tüzelünk. Ha esetleg van olyan asztalos ipari hulladék, ami nem kezelt fa, tehát fűrészárunak a széle, a hulladéka, akkor abból gyújtósnak lehet használni, de ott sem jó az, hogyha csak ilyen, hiszen egy tüzelőberendezést úgy kell megépíteni, ahol figyelembe vesszük azt, hogy mennyi fát tudunk betenni, és ennek a fának a felülete, ahol elkezd égni, és aztán utána leég, az mennyi. Ez a tűzifa az azt jelenti, hogy 7-10 cm közötti oldal távolságú hasábok. A gyújtáshoz ettől természetesen apróbb fa kell, hiszen a fa a felületén gyullad, és amikor eléri a 280 fokot a fa felülete, akkor fenntartó égetés. 230 foknál már égni tud, azért tud égni, mert a fa elkezd bomlani. A fa 83%-a fagázként ég el. És ez a fagáz, amikor elkezd égni, akkor még 230 fokon nem fenntartó, 280 fokon viszont már annyi fagáz képződik, hogy folyamatos tüzelésre alkalmas. És ehhez a tüzeléshez égés levegőre is szükség van. Egy kiló tűzifa elégetéséhez 12 köbméter van szükség. Ha ezt kimérjük, kiszámoljuk, akkor csak 4 köbméter, de háromszoros légfelesleggel számolunk, ezért 12 köbméter. Tehát ha nagyon jól leszigeteltük a lakásunkat ahhoz, hogy ne legyen hőveszteségünk, de nem engedünk be levegőt, akár beépített légberesztő nyílásokon, akár most már egy jó évtizede bevett szokás az is, hogy kányhához, kandallóhoz, a padlószint alatt csővezetéken bevezetni a levegőt, és az egyből a... Ez nem hűti ugye a lakást, de a kályhának, kandallónak ad elég levegőt.
Ez igaz a kazánok, igaz a gázas kazánokra is, mert hogyha régebbi típusú van, amely nem közvetlen kintről veszi a levegőt, akkor gyakorlatilag ugyanaz a háznak a levegőjét, oxigénjét égeti el.
Igen, abszolút, abszolút igaz. A gázos berendezéseknek egy veszély, még nagyobb veszélye van, hogy a gáz tüzelésből visszaáramló szénmonoxid, az csak szénmonoxid lesz. Ha fatüzelésből van visszaáramlás, akkor ott van mellette orrunkkal érzékelhető kísérő is, tehát magyarul szaga van a füstnek. A gáznál az égéstermék szagtalan, és ezért nevezik csendes gyilkosnak, mert az a szénmonoxid az egy bizonyos koncentrációt elérve azt mondják az okosok, hogy először a mozgás rendszert blokkolja le, tehát hiába tudja azt az ember, hogy szeretne kimenni, mert egészen érzi jól magát, de a motorikus idegrendszer le van blokkolva, és ott marad helybe. És hogyha további mérgezés érkezik, akkor sajnos tragédia a vége.
Ezekben a megelőzés a szellőzőkben rejlik? Meg a karbantartásban, de a szellőzők fontosságáról ezért néhány szót említsünk.
A gázkészülékeknél mindenképpen a szellőző, és az, hogy a lakásban ventilációs elszívást nem alkalmazhatunk, csak akkor, ha a ventilációs elszívásnak, és ez most mindegy, hogy szagelszívó, páraelszívó, porszívó, ha ennek megvan a megfelelő mennyiségű levegő utánpótlása. Tehát ha én bentről szívok bármit és kinyomom, akkor ezt pótolnom kell a lakótérbe. Ha ezt nem pótlom, akkor mindenképpen idejelben szándékos veszélynek teszem ki magam. Ez egy konyhai tűzhely esetén lehet, hogy csak azt jelenti, hogy a konyha ablakot bukóra kinyitom addig, amíg ott a pára elszívót használom, de nem ismerem az önöknél a meglevő előírásokat. Magyarországon a bukóablakot csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, hogyha a bukóablakra érzékelő van kötve, magyarul az elszívót nem tudom bekapcsolni addig, amíg nincs nyitva a bukóablak.
Nagyon komolyok szabályok vannak ebben a szempontetben.
Igen, hiszen egy ventilációs elszívás az ugye egy egyemeletes ház kémény húzata, az mondjuk nagyságrendben legyen 20 paszkál, és ezzel szemben több tucatszor nagyobb, sőt létezik olyan elszívó, ami százszor nagyobb levegő mennyiséget szívna el, tehát az még a nem csak a gázkazán, a gázkazánnál ugye folyamatosan kisláng van. Egy szakaszos üzemelő fatüzelési berendezésnél, vagy akár széntüzelésnél is, az amikor begyújtunk, akkor mondjuk másfél óra alatt leég, lezárjuk, és utána akár 24 óráig nem kell hozzá nyúlnunk. Ha ez egy kisebb berendezés, akkor lehet, hogy 12 óránként be kell gyújtanunk. Annak azért nagyobb a levegő szállító képessége, tehát a gázkazán a leggyengébb, onnan tud leghamarabb égésterméket visszaszívni. A szilárd tüzelésű berendezés a közepesen gyenge, és az erős vagy még erősebb, az pedig a különböző ventilációs elszívás, amit nem lehet legyőzni ezekkel a berendezésekkel, tehát ha elszívó berendezés van, az nyer, vissza fogja szívni az égésterméket a tüzelő berendezésen keresztül.
Nagyon szépen köszönjük, sajnos ennyi adásidőnk volt, muszáj velünk kerekíteni, viszont óriási információ halmaz hangzott el. Külön köszönjük, hogy időt szánt ránk, és sok erőt és kitartást kívánok a 2026-os esztendőhöz.
Nagyon szívesen, és még egyszer békességet kívánunk önöknek.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Henszámmal Imrét, a Magyarországi Cserépkályhások Kandalló Építők és Gyártók Országos Ipartestületének elnökét hallhatták.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, tomorrow brings. There's not a day yet you have not seen us. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A téli vadgazdálkodás, a beregvidéki rókaállomány és az orvadászat témáit boncolgattuk Székely József, a Beregszász Járási Vadász Egyesület megbízott elnökével. A beszélgetésünk első kérdése, hogyan lesz valakiből vadász?
Magamból tudnak kiindulni, én úgy lettem vadász, hogy meghívásos alapon, aztán úgy lett kihívást lettem benne, meg érdekelt ez a téma. Ugye a vadgazdálkodás érdekelt, a természet, nagyon érdekelt a vadaknak az élete, a mozgása, a nevelése, és én így lettem vadász, engem meghívott az unokatestvérem a 2000-es években egy szép kacsavadászatra, aztán az egész elindult, és úgy gondoltam, hogy itt vizsgát kell raknom azért, hogy a tudásomat növeljem. Egyszer egy ukrán vizsgát raktam Ungváron az állami erdőgazdaságba, aztán megszereztem a fegyvertartási engedélyemet, és aztán még ezeket, hogy beüvítsem, Magyarországon is gondoltam, hogy a tudásomat még növelni kell, mivel nagyon tetszett az európai módja a vadászatnak, ezért elmentem még Debrecenbe is, és ott jelentkeztem egy vadászképzőre, ami 3,5 hónapig tartott, hétvégenként kellett tanulnom, aztán egy vadászképzés Szuhafőn, ami nagyon érdekes volt, hegyes vidéken, erdőbe, maketteken tanultunk, hogy az egész tudjuk az egész vadászatnak a menetét, a vadállománynak a felmérését, az elbírálását, és aztán ott raktam vadásvizsgát, ezzel nagyon sokat nőtt a vadász tapasztalatom, és így lettem vadász végül is, és ez egész így alakult ki.
Vizsgához kötött, illetve fegyverengedélyt is kell kiváltani.
Magyarországon vizsgához kötött, és fegyvervizsgát is kell rakni. Magyarban 7 vizsgából áll egy vadász engedély megszerzése, tehát 7 van szóbeli, van írásbeli, van lőfegyver, sörétes és golyós, aztán elméleti, aztán pedig egészségügyi, és a végén pedig a lőtér, ami egy golyós és sörétes fegyverből áll. Tehát ez nagyon összetett, sokat tanultam rá, sokat olvastam hozzá, de viszont lőtérre is járni kell hozzá, hogy ezt lerakd, mert ott is ilyen körök vannak, pont számot adnak rá, és nagyon nehéz. Tehát egyszer ez nem működik, de ha az ember vadász akar lenni, meg maga csinálni, lőtérre jár szorgalmasan, akkor meg lehet csinálni azt is.
És akkor ezek után jön az, hogy egy egyesülethez, egy csapathoz, egy társasághoz kell csatlakozni?
Igen, hát én Badalóban születtem, és ugye ott is szerettem volna vadász lenni, ott ismertem a vadászokat, akik által aztán először vadász lettem, aztán pedig próbáltam tenni a közösségét, próbáltam tenni a társaságét, emelni a szintjét a vadászatnak, ugye a tudásom által, amit Magyarországról is hoztam, meg amit itt is szereztem, ezáltal próbáltam tenni az élőhelyet, a vad élőhelyet növelni, és ők ezt észrevették, és aztán megválasztották vadásztársaság elnökének 2008-ban, és azóta is én vezettem 2023-ig, 22-ig a vadásztársaságot Badalóban, aztán 22-től pedig a járási vadásztársaságnak a helyettese voltam már 16-tól, de 23-tól pedig kinevezett elnöke vagyok a Beregszászi Járási Vadásztársaságnak.
A vadászat mennyire egy leszabályzott folyamat vagy fogalom?
Hát Ukrajnában ugye a vadászat eléggé, a vadásztörvények eléggé szigorúak, tehát eléggé leszabályzott, csak sajnos az nálunk egy kicsit még nehezen működik, tehát az európai módszerhez próbálunk igazodni, de még nem teljesen vettük át, de elég leszabályzott, mert ugye rendőrségi, pláne most rendőrségi engedélyek, határőrségi engedély, még a nemzetbiztonság engedély is kell hozzá, népsort kell adnunk minden hétvégén, ahhoz, hogy kiengedhessenek minket vadászni. Minden fajnak megvan a saját vadászidénye, amikortól kezdődik, mikortól fejeződik. Ukrajna törvények szerint ugye a vadászat Ukrajnába reggel világosodás után 1 órával, és este sűrődés előtt 1 órával véget ér. Tehát az éjszakai vadászat nálunk tilos, ezért én úgy gondolom, hogy elég le van szabályozva Ukrajnába a vadászat.
Tehát akárki, akárhol, akármit nem csinálhat.
Nem, tehát Ukrajnában a törvények még azt írják elő, hogy tehát vadászfegyvert a vadász csak főúton szállíthat, akkor is csak a fegyvertokban, mert ha lefordul a mezőre vele, már megfelelő engedélyeknek kell lenni kilőlapjának, az ahhoz, hogy ne számítson ez a vadász, és ez akár egy túra, vagy egy séta, vagy egy mezőjárás, ne számítson
orvadászatnak.
Orvadászatnak, igen. Mert ha már... Tehát tehát a törvények azok szigorúak, csak sajnos nem sokan, most nem igen sokan tartják ezt be.
Beszéljünk a vadgazdálkodásnak a fogalmáról. Hogyan kell elképzelnünk ezt a dolgot? Ebben a munkában milyen szerepet töltenek be a vadászok?
Hát a vadgazdálkodás az ugye a vad populációjának és a vad fenntartásának egy ágazata. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az élőhelyet kell javítanunk, javítanunk kell a vadnak a megélhetését, tehát a kondícióját, meg ugye enyhíteni kéne a vadkárt, ami nálunk kicsit nehezen működik, mivel az előbb elmondtam már, hogy a vadászat az nálunk éjszakai vadászat, tehát Ukrajnában tilos, és ugye a vadkárt pedig általában a vaddisznó vagy a róka tudja éjszaka okozni, vagy a szarvasok is akár taposnak, meg rágnak, és ugye nálunk ez még nincsen teljesen kiterjesztve, mert Európában ugye már megvan engedve a vadkárvadászat, nálunk pedig még nem. Úgyhogy egy picit még el vagyunk tőlük maradva, de majd igyekszünk, hogy már levélbe kérelmeztük, hogy engedjék a vadkárvadászatot, de még nem hajlottak rá, mert ugye ez felső szintű engedély kellene, minimum parlamenti határozat, vagy törvény rá, hogy ez meg lehessen engedve.
Mi határozza meg a vadászterületet? Hol lehet jelenleg környékünkön Beregszászijjárásban vadászni?
Hát a vadászterület minden olyan terület, ahol a vadfaj meg tud élni, de viszont vadászni az csak lakott területtől 200 méterre szigorúan, főutak mentén 200 méterre, meg a határvonaltól mostan az új határozat szerint 1 kilométerre bármely terület, amely az adott vadásztársághoz tartozik.
Említettünk már kacsát, említettünk rókát, említettünk vaddisznót. Igen. Mi az, amire még itt vadászni lehet és érdemes?
A medvevadászat az nem egy nagy
medvevadászat az nincs.
Sikeres.
Még medvevadászat nincs is rá licenzünk, tehát nálunk a vadfácán, ami a legjelenlevőbb, meg a mezénynyúl, ami nálunk nagyon érdekes és nagyon kihívó, nagyon szép vadászatok vannak. Mezénynyúl és fácámadászat.
Kérdezz meg a mezénynyúlat ugyanerről a kérdésről.
Ja. És tehát, és őnek, tehát mi azért, és a rókáknak, az most múltkor éppen olvastam, hogy kijött egy olyan számadat Ukrajnában, hogy 240 ezer róka él a hazánkban. Ez azt jelenti, hogy ez elég magas ez a szám, mert a vadgazdaság úgy tartja, hogy 1000 hektár kellene egy róka. Tehát ő lenne a vadállomány a szanitésze, tehát a gyengébb vadakot kiválasztaná az életképes erős vadak közül.
1000 hektár egy róka?
1000 hektár egy róka, igen.
Akkor tehát, a vadász területe van.
Tehát ezt most csak viszonylatban mondom, hogy például a Beregszászijjárási Vadásztársaság az idei vadász idényben 124 rókát lőtt ki, ami még most folytatódik, ami meg a február 23-ig tart a róka vadászatunk. De amúgy december 31-től az apró vadvadászat, meg az őz, meg vaddisznó vadászatot már véget értek, de a róka vadászat az február 23-ig megtart. És csak azért mondom, hogy például, hogyha nekünk van 46 ezer hektárunk, nálunk durván ilyen 50 rókának kellene lenne a teritoriumon, és már 124-et kilőttünk, és még van előttünk még 6-7.
Ezt hogyan látjuk, hogy mennyien vannak? Ezt hogyan lehet megállapítani, hogy hány róka van? Bár hát, nekünk van konkrét rókaélményünk, hetente háromszor találkozunk vele.
Hát minden elnöknek, vagy minden vadásznak, vagy vadőrnek ismerni kell a saját teritoriáját. Ugye rókák kotorékban élnek, és ezáltal a kotoréknek a számából, vagy a kotoréknak bejárat-kijárati részén már észreveszünk, hogy egy vagy két róka, vagy több róka él akár ezen a környéken. Az egész területet pedig minden évben taxációt tartunk, ugye vadászat végén. Van egy ilyen hétvégénk, amikor taxálni megyünk ki, az azt jelenti, hogy felállunk sorba, és akkor járjuk a mezőket, és aztán ami vadat látunk, azt mindent összeírjuk, és azt kb. Abból határozzák meg. Meg az elesett egyedeknek a számából, meg a kotoréknek a számából.
Akkor gyakorlatilag kézenfogva megyünk, mint a filmekben, és számoljuk a vadakat?
Hát igen, nem kézenfogva, de ilyen 20-30 méter egymástól, igen, és aztán ahogy megyünk sorba, aztán a vadak, ahogy repülnek, vagy ugranak, azt hogy összeérjük, és így van megállapítva az egész, az őznek is, a létszáma a nyúlnak is, a fácának is, minden fel van írva, hogy mennyit láttunk belőle, aztán ebből leadnunk egy limitet, és a limitek alapjából meg kiszámolják majd a jövő évi vadászatunknak a menetét. Meg hogy hány vadász mehet ki, hány vasárnap, hány vadat lőhet, meg ilyesmi. Meg hány licencet kapunk majd megint a jövő évre vaddisznóra, meg őzre, mert ugye mind a licenz alapján történik a vaddisznó és az őz vadászata minden évben.
A A licenc az azt jelenti, hogy azon az évben hány egyedet lehet kivinni?
Igen, igen. Tehát az adott vadásztársaságra levetítve, mondjuk a Beregszászi Vadásztársaság ebbe az idényben kapott 39 őz licenzet és 32 darab vadisznó licenzet. Tehát ez a tavaly limitek leadása alapjából számították ki az idei évre, hogy ennyi kilőhető.
És akkor minden vadászat után ezeket az adatokat beszolgáltatják központilag, és hogyha elérték a limitet, akkor
igen, igen. Tehát ez úgy történik, hogy kiadnak egy licenzet, egy állami licenz, egy ilyen pecsétes lapot, amit viszünk magunk a vadászatra, azt kitöltjük az adott vadásztársaság megbízott személy nevével, és aztán a vadászat végén pedig, hogy le kell írni, ugye, mert ezt a vadat meg kell fognunk, vagy terítéket kell hoznunk, és aztán pedig minden, amikor megvan minden vadásztársának a saját vadja, akkor az egész összeadjuk, és vissza le kell adnunk vár. Ennek a zára ilyen 500 grimnyától 1000 grimnyáig egy licenz annyibe kerül.
De igazából ez nem egy ajánlás, hanem ez egy feladat, ha jól értem.
Ezt akartam én is
kérdezni. Szerintem ez egy ilyen költségnövelés, vagy költség... hogy is mondják ezt? Hát egy ilyen nem költség, hanem plusz bevétel az állami erdőgazdaságnak. Tehát ők a Beregszászi járásban 4 vadásztársaság működik, és mi vagyunk az egyik, amik kikaptunk 32 disznót. Szerintem a többiek is kaptak ilyen 26-25-öt, gondolom, nem tudom, a társaságnak a méretétől függ, meg ugye a tavalyi limitek leadott számából függ, de gondolom, hogy a Beregszászi járásban szerintem ilyen 120 disznó kiletlőve az idén.
És mi lesz ezekkel a disznókkal?
Hát azt általában ilyen, azt általában a vadásztársak, tehát mikor lejtjük, akkor eldöntjük, hogy mire van szükség. Tehát általában kolbászt szoktunk belőle készíteni, igen, mert a vadisznó kolbász nagyon finom, ugye pici sertés hasalja szalonnával vegyítve, pikánsan elkészítve. Nagyon,
még nincsen tél, de már érzem a témát, igen. Igen.
Van esetleg olyan hely vagy lehetőség, ahol a vadból készült ételeket megkóstolni, vagy termékeket megvásárolni?
A vadász.
Hát igen, de én nem vagyok vadász, de lehetséges, hogy egy vaddisznó.
Legyél jó, egy vadásszal.
Hát most amúgy hallottam itt, hogy ezért tudunk mondani, hogy étterem neveket nem tudom, de úgy tudom, hogy a Pacsirtában is, meg a Gáti csárdában is meg lehet kóstolni, tehát van, nem tudom, honnan veszik igaz a vadételeket, mert ilyen hivatalos, mint mondjuk külföldön az úgy működik, hogy a vadászok elejtetnek a vadat, berakják egy hűtőkamrába, aztán egy vadfeldolgozó jön érte, megvásárolja, és ebből vadásztársaság bevételt kap. Nálunk sajnos még ez nincs kialakítva, az még ebből gyerekcipőben járunk, de majd igyekszünk itt is, hogy az európai törvényekhez igazodni, és aztán majd ezt így megcsinálni. Ez nagyon, nagyon jó rendszer, és nagyon fenntartható, és nagyon plusz bevételeket ad a vadásztársaság, amiből a vadásztársaság fenntartja magát.
Az éttermetek is jó a környékre egyébként, mert igazából ez egy színvízes dolog, jöjjünk el, együnk olyat, ami itt van. Igen. Mennyire igaz az állítás, hogy ha most az ember átmegy a bűvös határvonalon, akkor mondjuk talál őzikék, ez 200-300 méter, 2 kilométeren belül őzikét, szarvas, meg mindenféle Jurassic Park-bali állattal találkozik, és mondjuk itt nálunk meg szinte semmivel. Miért van ez?
Hát ugye nálunk az is, én azt tartom az első problémának, hogy Ukrajnában még nincsen annyira megtisztelve a nagyvad, mert ugye nagyvadnak hívjuk az őzet, a disznót, a szarvast, hogy a vadászati, hogy történik rá a vadászati mód, tehát Magyarországon, vagy Európában, ő rájuk csak golyós puskával lőnek. Ugye nálunk pedig meg van engedve a sörétes puskával is a vadászatuk, és szerintem ez nagyon sok a sebzés, nagyon sok az állománynak az elhullása ez alapján, ugye, mert egy vadászaton ugye sok minden előfordulhat, ugye a sörét az nem annyira úgymond, nem annyira képes terítékre hozni a nagyvadat, mint egy golyós fegyver, az ha eltalálja, az biztos, hogy ott marad, vagy nem pár méteren belül megtaláljuk. Aztán ez is egy kicsit ilyen problémás, hogy ezen javítani kellene, hogy meg kellene tisztelni a nagyvadat azzal, hogyha már terítékre szeretnénk hozni, akkor csak nagy golyós fegyverrel lövünk rá, ami biztos, hogy az adott állomány, vagy az adott egyéb az ott marad, tehát helyben marad, tehát nem károsítsuk úgymond meg, vagy nem hullik el később.
Az élettér, vagy a munkaterülete, ha szabad így mondani, egy vadásznak az erdő, ha jól értékelem eddig. Mennyire sikerül jól együttműködni a helyi erdőgazdálkodásokkal, gazdaságokkal?
Hát ez is nehéz téma, ugye, mert ugye fel vagyunk osztva. Tehát fel vagyunk osztva, az azt jelenti, hogy az erdészet az egy, úgymond, ők vezénylik a vadászatunkat, de viszont tehát sokat nem segítenek benne, hogy mondjam, hanem nem mondom azt, hogy hátráltatnak, de nem vagyunk egy hangon az erdészek. De inkább a vadászok a saját vadőrüket próbálják az erdőt is felügyelni, de ugye az erdészet az úgy külön életet élő. Tehát ők vannak úgymond a csúcson, és aztán mi tőlük függünk, és egy kicsit úgy nem annyira jó. Én úgy veszem észre, nem annyira jó az összhang, nem annyira jó a kapcsolat az erdészet és a vadásztársaságok között.
Vadőrnek a funkciójáról hallottunk már, nekem van kérdés, hogy vadőrként dolgozott, és hogyha hallott valamit, akkor az kocsiba ugrott és neki az erdőnek. Milyen funkciót töltenek be, mi az ő feladatuk?
Hát a vadőrnek a feladata az ugye elsősorban a vadászati törvények betartása, a vadász felügyelet. Hát a vadőrökkel is most gondban vagyunk, ugye, mert ugye a idősebb vadőrünk vannak most jelenleg tartva a vadásztárságon belül. A fiatalok ugye elvándoroltak, sokan itt hagyták az országot, és nincsenek itt hol, de akik vannak, hát őnek az a funkciók végül is, hogy a vadászat közben is ellenőrizzék a vadász fegyverengedélyt, a vadász papírokat, a kontrollapot, a kilövőlapokat az adott vadfajra, amire épp megyen a vadászat, és ők járják fel, egy vadőr, de 8000 hektárt ölel körbe, nekünk 6 vadőrünk van, de 8-ra lenne szükségünk, de most jelenleg nincsen annyi emberünk, akit tudnánk alkalmazni, de, és egy vadőr 8000 hektárja van, ami azt mondom, hogy ilyen négy társaság, az ilyen 20 emberével, az ilyen 100 embert, az neki vasárnaponként durván körbe kellene járni, amikor vadászat van, és akkor ellenőrizni ezeket a papírokat, hogy minden rendben legyen, ki legyen töltve a kontrollap, be legyen írva a kilövőlapnak a száma, a licenz esetleg ki legyen töltve, hogy ebben valaki, vagy ugye ugyanúgy az ittas vadászatot tudják ellenőrizni, vagy az orvadászatot, aki esetleg nem a vadásztársággal vadászik, hanem azon kívül vadászik. Vagy az éjszakai vadászatot, mert úgyis nekiek van ilyen lehetőségük, ők kimehetnek éjszaka, ha írnak egy megfelelő lapot, tehát egy ilyen grafikot, ami alapján ők beírják magukat előre, és azt is le kell adni ugye a rendőrségre, le kell adni a határőrségre, hogy ők hol fognak melyik este tevékenykedni, hol szeretnék átvizsgálni a teritoriát, és akkor ezáltal ők kimehetnek a teritori éjszaka is. Ami az átlag vadásznak úgy nem megengedett, mert őket nem engedik ki a éjszaka mezőre, mert ugye a vadászat, elmondtam, hogy csak hajnaltól sötétedésig tart.
Hogyha valaki szamácsért, mekkorák a büntetési tételek? Nagyságrendileg?
A büntetési tételek is elég magasak, tehát egy ilyen fácán esetében egy ilyen 3500 grivnyától 5500 grivnyáig, a nyúl esetében ilyen 4000-től 8000 grivnyáig, az őz esetében ilyen 15000-től 30000 grivnyáig is elmehet, a vaddisznó szarvas az pedig 50-60000 grivnya, meg vadászati eltiltást, fegyver elkobzást, akár autó elkobzást is húzhat maga után.
Mi van akkor, amikor orvadászattal találkozunk, és ugye sokan rádióhallgatók is jeleztek egy problémát, hogy hurkozás fogalma, szüleink meséltek erről, hogy volt, régen így fogták a madarat,
igen.
Hát ez elég csúnya dolgokat tud.
Igen, ez is problémás, a hurkozás, azt elmondok, hogy az ilyenkor, az pont ez a téli tevékenység, ez a hurkozás, mert ugye a vadat azt úgy szűrik ki, hogy a csapásán, a nyomán ugye indulnak el, és a hóba ezt a legkönnyebb ugye meg találni, és a hurkokat pedig olyan helyre rakják le, ilyen drótos részen, ilyen hegyes, limbes, dombos vidékeken inkább, vagy ilyen benőtt, kökényes részeken, ahol ugye kevés ember jár, de ugye azt minden nap ellenőrizni kell. Tehát hurkosokat is, ha járjuk a teritóriát, mondjuk Batalóban, mondjuk én még nem tapasztaltam, de hallottam, a többi társaság már panaszkodtak erre, hogy vannak hurkozósok, de nagyon könnyű őket kiszűrni amúgy. Mert a húrok is olyan, hogyha megfog valamit, ugye egy, hogy nagyon kártékony, mert nem válogat, tehát megfogja a női, vagy a férfi egyedet is, tehát vagy a hímet, vagy a nőstényt, vagy pedig, de viszont minden nap ellenőrizni kell, tehát a húrkot, aki húrkozik, annak minden nap ki kell járni a teritóriára, mert ha megfogja a húrok a vadat, az elkezd vergődni, ugye vagy a réti héja, mezei héja észreveszi, aztán széttépi, úgyhogy aztán reggel lerakod, este menni kell nézni, megint reggel megint menni kell nézni, tehát azt könnyű őket kiszűrni, csak járni kell
ennek
a teritóriát.
Ennek van nyoma, ugye?
Igen, van nyoma, tehát járni kell a teritóriát, és ezt nagyon egyszerűen ki lehet szűrni, csak ugye minden vadászernek, meg vadászernek tudni kell, meg vadőrnek tudni ismerni a teritóriáját, és aztán azt járni, és akkor eredményesen meg lehet őket úgymond állítani.
És bírság van? Mi van? Ilyen lehetősége van egyébként, hát igen, a vadőrnek, ott, hogy
ott akkor lenne bírság, ugye, hogyha elkapnánk, hogy nála van a vad, mert az, hogy egy tekercs drót van nála, abból még nem tudjuk megbírságolni, de viszont, hogyha elkapjuk mondjuk egy vaddal, mondjuk egy fácánnal, például akkor 3500 grimnyel meg tudjuk büntetni.
Nagyon szépen köszönjük, itt voltunk. Sok erőt és áldást kívánunk, és jó munkát.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Székely Józseffel, a Beregszászi Járási Vadász Egyesület megbízott elnökével beszélgettünk.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Faithful and true, by His mercy He proves His love.